Isten igéjét Pál apostol Tituszhoz írott leveléből, a második fejezetből szeretném elolvasni. A következőképpen szól. Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, amely arra tanít minket, hogy megtagadván a hitetlenséget és a világi kívánságokat, mértékletesen, igazán és szentül éljünk a jelen való világon. Várván a boldog reménységet, és a nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusunknak dicsősége megjelenését, aki önmagát adta mi érettünk, hogy megváltson minket minden hamisságtól, és tisztítson önmagának kiváltképpen való népet, jó cselekedetekre igyekezőt. Ámen. Mit jelent nekünk a karácsony? Én azt gondolom, hogy ha az advent igazi üzenetét meg akarjuk érteni, akkor elsősorban legelőször lehet, hogy saját magunkat kell megértenünk. Mi az, amiben mi össze tudnánk foglalni a karácsony ünneplést? Négy dolog van, amiről én ma délelőtt beszélni szeretnék e kapcsán. Ez pedig az, hogy a karácsony azt jelenti nekünk, hogy szembesülünk azzal, ahogy a világ ünnepli magát, ezt az ünnepet. Hiszen bármikor, amikor kimegyünk az utcára, bármikor, amikor beszélgetünk ez időtájt emberekkel, valamilyen módon a karácsonnyal mi is szembesülünk, és találkozunk azzal, hogy az emberek hogyan ünneplik a karácsonyt. A második, hogyha az advent, ha az ünnep jelentését keressük, a számunkra, a keresztény emberek számára mindenféleképpen az igazság mellett való kiállást is jelenti. Hiszen azt az üzenetet, amelyet a Szentírás képvisel, azt valóban képviselnünk kell az emberek előtt, a karácsonyt ünneplő emberek előtt. Harmadszor jelenti számunkra az ünnep azt, ahogyan régen ünnepeltük. Mindannyiunknak a szívében ott vannak azok az emlékek, amelyeket ilyenkor karácsony táján az adventhez közeledve felidézünk és szívesen nosztalgiázunk. Lehet, hogy mi is leülünk valahová, ahol olyan jó, kellemes meleg van a házban. Lehet, hogy ott van egy kedves hintaszék, ami vagy egy jó fotel. Lehet, hogy föltesszük a lábunkat. Lehet, hogy szól valami karácsonyi zene, és közben ezek az emlékek előjönnek, és ezekről gondolkodunk. És negyedszer, Isten szeretetét is jelenti a karácsony az emberek iránt. Menjünk akkor most ezen szépen sorba. Nézzük az elsőt. Ahogyan a világ ünnepel. Mit találunk, mit látunk ebben a világban, hogy miről szól a karácsony ünneplése? Én azt gondolom, hogy az első, amiről lehet beszélni, és amiről általában mindenki negatívan beszél, de mégis mindenki gyakorolja, ez a vásárlási láz. Hogy jaj, mit vegyek a férjemnek, a feleségemnek, a gyerekemnek, mit vegyek a családtagjaimnak? Nagyon komoly problémát jelent, mert a karácsony minden esztendőben van, mit vettem tavaly, mit vettem tavaly előtt, nehogy ugyanazt vegyem megint, ugye meg kell emlékezni róla, mennyi pénzem van rá, mit költhetek, mire szállok. Az egész világ karácsonyi lázban ég ilyenkor, és nagyon sokan vásárolnak. Mit gondolunk, hogy mennyit költenek a magyarok? A világgazdaság november 12-i számában a következőt olvastam, hogy a magyar háztartások átlagosan 43 ezer forintot szánnak karácsonyi kiadásokra az idén. Ez ezt a 3-4 napot jelenti. Tehát átlagosan 43 ezer forintot szánnak karácsonyi kiadásokra, ebből 29 ezer forintot terveznek ajándékokra költeni, hitelt azonban csak kevesen akarnak felvenni ilyenkor. Pedig a tévében is mindenhol hirdetik ezt, ugye, hogy jó, most érdemes vásárolni, mert most megveszed, és majd januárban elkezded törleszteni a részleteket, igaz? Tehát még úgy be is húzzák az embert ebbe a dologba. De néhány nappal ezelőtt, 16-án a világgazdaságban már a következőt olvastam, 74 ezer forint lett a decemberi bevásárlás. Egy átlagos háztartás 12,5 ezer forinttal költ többet decemberben, mint amennyit előre tervezett volna. Hát a statisztikák ezt mondják, és ez egy idei, ez egy mostani statisztika, hogy 12,500 forinttal átlagban az emberek már családonként többet költöttek, vagy többet költenek erre a pár napra, ami még mindig előttünk van. Ugye december 16, ma van december 19, és még 26-a, vagyis 24, 25, 26, az még a jövő hét vége, ugye? Hiszen pont így jön szépen sorba, hogy csütörtök, péntek, szombatra esik most idén a karácsony. Aztán még egy statisztika, igaz, ez egy kicsit régebbi, 2010-ből. Ez azt mutatja meg, hogy körülbelül mennyit költenek, tehát a lakosság bizonyos százaléka mennyit költ ajándékokra karácsonykor. Nagyon érdekes, hogyha megfigyeljük, hogy többségében 61 százaléka a lakosságnak 30 ezer forint alatt szokott vásárolni, tehát a 2010-es esztendőben, 26 százaléka, és ugye így most már 87 százaléknál vagyunk, 10 és 20 ezer forint között költött ajándékra. És itt pedig látjuk a teljes skálát, hogy ez mit jelent. Ugye itt van ez a bizonyos 26 százalék, itt van a 61 százalék, aztán itt látjuk, hogy van 30 és 50 ezer forint között, 50 és 100 ezer forint között jóval kevesebben, és 100 ezer forint fölött látjuk, hogy egy ilyen kis sáv, de még ez is mégis létezik, és azért az is kicsi sáv, ahol azt lehet mondani, hogy 0 és 10 ezer forint között is. Tehát 10 ezer forint alatt elég kevesen vásárolnak ilyenkor karácsonyi ajándékot. Tehát elért bennünket a karácsonyi láz. Annak idején olvastam, hogy Amerikában a nagy bevásárló központok, és általában a híres üzletek is, az éves bevételüknek akár az egyharmadát is csak ezen a pár napon a karácsonyi időszakban veszik be. Az összes többi marad az év többi részére. De legalább az egyharmada, de vannak olyan boltok, amelyek az éves bevételük felét megkeresik a karácsonyi vásárlás időszaka alatt. Így ünnepel a világ. A karácsony arról szól, hogy mit vegyünk. Aztán veszünk egy csomó lomot meg kacatot. 2015-ben a várható legnépszerűbb ajándék ez. A tablet. Igaz? Általában egyébként a számítástechnikai eszközök azok eléggé komolyan mindig élvonalban vannak. Most ezt jósolják a mostani szociológusok, hogy ez lesz a legnépszerűbb karácsonyi ajándék. Nem tudom, hogy ki az, akinek már van tabletje, vagy ki az, aki szeretne. Én ezt most nem akarom. Akkor te már megelőzted a karácsonyi ajándékot. Aztán az is fontos, hogy általában ugye ilyenkor jönnek a rendezvények. Ugye emlékszünk arra, hogy a vásárláshoz kötődik, nagyon népszerű, és Magyarországon is egyre népszerűbb, télapó az áruházban. Karácsony jelentőségét, vagy bibliai értelméről az emberek már nem gondolkodnak, már a gyerekek is arról azért várják a karácsonyt, hogy elmehessenek az áruházba, oda üljenek egy idegen bácsi ölébe, aki piros ruhában van felöltözve, nagy hófehér szakállal, és elsorolhassák azt, hogy mit szeretnének kapni a Mikulástól, mit szeretnének kapni a télapót. Ez egy nagyon népszerű program egyébként, nagyon sok áruházban, most már Magyarországon is egyre többen megteszik ezt. Ugye gyerekprogramok, iskolai ünnepségek, már az iskola téli szünet előtt már elkezdi ezeket, igaz? Már karácsonyi ünnepségek vannak, elmegyünk, óvodába megnézzük az unokáinkat, iskolába megnézzük a gyerekeinket, mindenhol vannak ünnepségek. Vannak közösségi alkalmak, vannak cégek és, céges és más partik is, ahol karácsonyi partik vannak, ahova elmegyünk. Vagy hangversenyekre, jótékonysági hangverseny kerül ilyenkor az előtérbe karácsony táján. Főleg karácsonykor is katasztrófák után jótékonykodik a magyar. Ezt olvastam az interneten legutóbb. Hát ráadásul ez az az időszak, amikor a legtöbbet mi magyarok hajlandók vagyunk adakozni. Azt is elmondja ez a cikk, hogy főként pénzt adományozunk ilyenkor, és a közvéleménykutatás eredményeinek ismeretében elmondható, hogy a magyar lakosság leginkább családtagjainak segít, de idegeneknek is szívesen adományoz, főként ugye készpénzt. Az adakozási kedv az adventi időszakban, illetve természeti katasztrófák után a legjelentősebb. A pénz mellett van, aki önkéntes munkával vagy ruha, illetve élelmiszer adománnyal segít. Egyre népszerűbb. Ugye két dolgot raktam ide Magyarországgal kapcsolatosan, a Mikulás gyárat, ezt is biztos, hogy ismeritek többen a tévéből vagy máshonnan, meg ez a cipős doboz akció. Ugye ez egy ilyen karácsonyi ajándékdoboz, amiben aztán tényleg mindent lehet tenni, fogkefétől kezdve, fogkrém, még mind pipelecikkekig, esetleg kicsi ajándékot. Szokták ezt gyűjteni úgy is, hogy egy családnak, egy rászoruló családnak adnak egy ilyen cipős dobozt, és akkor ez egy ilyen kedves megemlékezés. Ez is a karácsonyról szól, ilyenkor szoktunk legfőképpen mi magyarok jótékonykodni. Miről szól még számunkra, a mai ember számára a karácsony? Hát a családi együttlétekről. Ugye látjuk azt, hogy a karácsonyi együttléteknek mi a lényege, nem? Nem bírunk már többet enni. És még csak az első nap telt el. Igaz? És még a beiglit, amit anya sütött, még meg se kóstoltam. Még egyelőre csak az ebédem vagyok túl, és még jön egy vacsora, és az embernek előre tréningezni kell a gyomrát, hogy valahogy el tudja fogadni azt a sok-sok finomságot, amit mind-mind ide leteszünk erre az asztalra. És valóban nagyon sokszor a karácsonyi családi összejövetelek, ez mind-mind erről szólnak. Én emlékszem arra, hogy ugyanúgy, mint egyébként húsvétkor is, meg más ilyen nagy ünnepekkor is, bőven a lesütött húst, még amikor elkezdődött az iskola, még akkor is tudtam vinni szendvicsbe, 10 óraira, ugye, mert még mindig volt belőle. De egyszerűen nem fogyott el. Olyan sokat főzünk ilyenkor. De nem csak az étkezésről szól azért ez, hanem a családi együttlét, ez arról szól, hogy összejön a család, találkozunk, beszélgetünk, tiszteljük és szeretjük egymást. A keresztény.hu van egy ilyen honlap, ezen olvastam a következőket. A legtöbb ember számára a karácsony elsősorban családi ünnep. A család tagjai legalább ezen az estén megtapasztalják az összetartozás érzését, ünnepi vacsora, ajándékok, fenyőfa alatt, karácsonyi éneklés. Kéne ismerni azonban a készülődéssel együtt járó stresszt is. Sokaknak nincs idejük azon gondolkodni, hogy mivel szerezhetnének valóban örömöt egymásnak. Amiatt nyugtalankodnak, hogy nehogy valakinek elfelejtsenek karácsonyi és újévi képeslapot küldeni, vagy hogy időben sikerüljön megvenni minden ajándékot. Emlékszem arra, hogy én szüleim is volt olyan időszak, karácsonyi időszak, amikor nagyon-nagyon feszültek voltak. Mert ebben az időben minden, ugye az asszonyoknak kész kell lenni a sütéssel, főzéssel, takarítással, férfiaknak a karácsonyfaállítással, igaz, bele kell, hogy passzoljon abba a karácsonyfatalba, hogy oda jól beleállítsuk, minden rendbe kell, hogy legyen. Tehát ezek mind-mind stressz, feszültség, le ne bukjunk a gyerek előtt, jó helyre tegyük az eldugott ajándékot, igaz, hogy majd karácsony este igazi meglepetés legyen. Ezek mind-mind ilyen stresszel járó, még akkor is, hogyha néha ez kellemes stresszről van szó dolgok. Aztán azt is olvastam itt még, hogy sok a munka, ünnepi ételek elkészítése, nagy takarítás, többen szakítanak időt tévénézésre is. Az karácsonykor dömping van a tévében is, minden, nagyon sokan, főleg magányosabb emberek rengeteget televízióznak ilyenkor. Vannak, akik elmélkednek, vannak, akik elmennek karácsonyi koncertre, ugye ilyenkor van a süteménysütés időszaka, karácsonyfadíszek készítése, ajándékok beszerzése, de mindez miért? Hogy három napig legalább szeressük egymást. A Neoton Family annak idején meg is énekelte, hogy jó lenne, hogyha minden nap karácsony lenne, és hogy ne csak három napig szeressük egymást. Karácsony, de ki gondol ilyenkor Jézus Krisztusra? Ebben a hatalmas nagy karácsonyi forgatagban megjelenik-e Jézus Krisztus és a róla szóló üzenet valóban a karácsonyfák alatt? Vagy az ajándékok és a díszek és a partik és a rengeteg étel, a sok munka már a végén el is feletteti velünk, hogy egyáltalán miről is szól valóban az az ünnep, amit mi ünnepelünk. Van egy másik oldala is a karácsony ünnepelésnek. Mi például adventisták vagyunk itt ebben az imaházban a legtöbben, de lehet azt mondani, hogy más keresztények is, nem csak az adventisták, vagy a keresztényeknek egy része, úgy gondolja, hogy ez a legmegfelelőbb alkalom arra, hogy kiálljunk az igazság mellett a karácsonnyal kapcsolatban. Mi az igazság a karácsonnyal kapcsolatban a Biblia szerint? Nagyon sok helyen, egyre több helyen lehet most már ezzel kapcsolatban olvasni. Nézzük a tényeket, jó szépen sorba. Az első tény, és csak a Bibliára hivatkozhatom, amikor ezt mondom, hogy az evangéliumok nem tudósítanak Jézus születésének az idejéről. Tehát sehol nincs benne a Bibliában az, hogy Jézus Krisztus mikor született. Egy dolgot biztosan tudunk, hogy nem december 24-én, és nem december 25-én. Ugye erre az egyik oka az például, hogy ebben az időszakban, októbertől kezdve egészen az esős időszak, vagy a hidegebb időszak elmúlásáig, tehát tavaszig, az állatokat mind-mind bent tartották karámokban és ólakban. Mert az állatok ilyenkor nem voltak kint a mezőn. A Biblia viszont azt mondja, hogy Jézus amikor született, akkor a pásztorok kint voltak az állataikkal a mezőn. Jézust ezért lehetett behelyezni egy bepójálva a jászolba, mert a jászolba bent a karámba, az istállóban nem volt egy állat sem. Tehát biztos, hogy nem ez az időszak volt. Aztán tény az is, és ugye ezt mi ilyenkor az igazságot akarva hangsúlyozni, elmondjuk az embereknek. Aztán. Az első századi, ez is tény, hogy az első századi keresztények számára december 25-i karácsony ünneplés teljesen ismeretlen fogalom volt. Tehát az első keresztények, az apostolok, Jézus tanítványai, és még utána legalább 100-150 éven keresztül, vagy 200 éven keresztül az első keresztényeknek fogalmuk se volt a december 25-e vagy 26-ai ünneplésről, vagy a karácsonyról. Nem volt a kereszténységben karácsony ünneplés. Ez meg történelmi tény. Aztán, az is történelmi tény, hogy a pogány római birodalom területén a második és a harmadik században a Mitrász vallás, ami egy perzsa eredetű napisten kultusz volt, ez volt a legelterjedtebb. És ugye ez az az időszak, amikor a kereszténység átveszi és felülírja a vallásokat, és ekkor válik a kereszténység nagyon népszerűvé. És ez az az időszak, amikor Nagy Konstantin, ugye 285-337 között uralkodott, kísérletet tesz arra, hogy a pogány római birodalomból keresztény római birodalmat építsen, és éppen ezért ezt a legnépszerűbb pogány kultuszt ötvözi a kereszténység kultuszával. Hogy lehet ezt a legjobban megtenni? December 25-e Mitrász napistennek a születésnapja, a napi egyenlőség ideje. Hát nevezzük ki akkor Jézus Krisztus születése napjának. Innentől kezdve rögtön minden rendben van, és csodálatos dolog történik, a pogányság egyszerre megtér. Gondolja ezt Nagy Konstantin. Ez is történelmi tény. És valóban úgy érezzük sokszor, mi keresztények, és ahogy olvasom a honlapokat és az internetet, egyre több keresztény érzi ezt így, hogy ez az, amit most ilyenkor nekünk karácsonykor hangsúlyozni kell, hogy ha-ho emberek, óriási nagy tévedésbe vagytok, nem is ekkor született Jézus. Az első keresztények nem is ünnepeltek karácsonyt, és hát itt van ez a nagy pogány bálvány imádás, hati karácsonyt ünnepeltek, akkor biztos, hogy bálványimádók vagytok, mert ez nem az Úr Jézusnak a napja, hanem ez Mitrász napistennek a napja. Ezek mind-mind tények és igazak, és azt gondoljuk, hogy emellett kell kiállnunk. De egyre több keresztény gondolja mindezt nagyon komolyan. Például ez a keresztények.hu honlap, ahol több vallási csoporthoz tartozó keresztény szokott írni, ez is erről ír. Vagy protestáns kisegyházak, baptisták, metodisták, adventisták bizonyos közösségei nagyon erőteljesen kiállnak emellett, annyira, hogy vannak gyerekek, akik úgy nőnek fel egy ilyen vallási közösségben, hogy soha életükben nem is ünnepelték a karácsonyt, hanem állandóan ez volt nekik karácsonykor, hogy karácsony nincs, karácsony az egy bálvány kultusz, mi ezt nem ünnepeljük, ugye? Ez nagyon sokszor előfordul. Nagyon érdekes dolog, hogy a kereszténységhez közeli közösségek, például a Jehova tanúi is egy ilyen közösség. Tehát a Jehova tanúi között, azért mondom, mert nagyon sokan ismerjük őket, nagyon sokan vannak, és egyre többen vannak Magyarországon. teljesen tilos a karácsony mindenféle megünneplése. A gyerekek semmilyen ajándékot nem kapnak karácsonykor a szülőktől, nem is emlékeznek meg róla. Nagyon szigorú Jehova tanú szülők még azt is megtiltják, hogy a gyerekek elmenjenek a karácsonyi ünnepségre az óvodába vagy az iskolába. Tehát még erről, ilyen dologról is hallottam. De református és katolikus egyházi körökben is egyre népszerűbb ez a dolog. Nem egy budapesti református templomnak a honlapján olvastam arról, hogy de bizony a karácsony az nem is keresztény ünnep, hanem Mitrász napistenhez tartozó ünnep. És hogyha mi komolyan vesszük a reformáció hitvallását, hogy vissza a Bibliához, és csak biblikus dolgokat akarunk mi ünnepelni, akkor a karácsony ki kell húzni a naptárból. És a katolikus körökben is elmondják azt, amit az előbb már megmutattam, hogy igen, tény, az első század keresztényei egyáltalán nem ünnepeltek karácsonyt, és igen, az is tény, hogy a mi nagy Szent Konstantinunk hozta be ezt az ünnepet, és így hozta be ezt az áldást a világ számára. Tehát ez is tény. Ugye milyen érdekes látni a két oldalt? Egyfelől látunk egy liberális, egyre elvilágiosodó ünneplést, ahol a lényeg a pénz, és az evés, és a partik, és a mindenféle jólétnek a hangsúlyozása, az ajándékokkal is demonstrálunk, és megpróbáljuk prezentálni azt, hogy kik vagyunk. Másrésztről a vallásos csoportok részéről meglátunk egyfajta fanatikus elfordulást a karácsonytól, ahol azt mondjuk, hogy hát ez pedig aztán teljes egészében még csak nem is keresztény dolog. Aztán ott vannak az emlékeink. Nagyon sok embernek a karácsony ünneplését, hogy mit jelent számára a karácsony, meghatározza, hogy mit ért át gyermekkorába. És nagyon sokszor lehet, hogy azt lehet mondani, hogy talán még ez szokott lenni, főleg ha jó családból valók vagyunk, a középút, nem? Nem érdekel engem az, hogy Mitrász mikor született, meg ki mit ünnepel benne, meg hogy a fenyőfa is mit jelent. Az se érdekel engem, hogy az emberek mennyit költenek, meg mit csinálnak, meg hogy ki hogy ünnepli. Én arra emlékszem, hogy amikor édesanyámmal, meg édesapámmal leültünk a karácsonyfa alá, és elmúlt az a nagy boldogság, hogy megkaptuk az ajándékokat, milyen szépeket énekeltünk, milyen szépeket beszélgettünk, milyen jókat játszottunk. És az emberi, a humán oldalára kezdünk ilyenkor emlékezni a karácsonynak. Vannak olyanok, akik ellenzik a karácsonyt, és vannak mások, akik máshogy élték meg ezt. Így szeretném megosztani a tapasztalatomat azt, hogy hogyan történik ez. Azok az emberek, azok a családok, akik mindig is ellenezték a karácsonyt, tehát soha nem ünnepeltek karácsonyt, vagy főleg ezt hangsúlyozták túl, úgy emlékeznek a karácsonyra, hogy többségében negatív élményeik vannak, és nagyon kevés a pozitív élmény a karácsonnyal kapcsolatosan. Elmondom, hogy miért. Mert ők karácsonykor az elutasítást élik meg. Azt élik meg, hogy valamit, amit mások örömnek, boldogságnak, bulinak, nagyon jónak tartanak, azt én nekem egy az egybe el kell utasítanom. És az ilyen ember, aki így nőtt föl, már gyerekként is, ezt a fajta elutasító lelkületet hordozza magában. Aztán ez egy negatív megerősítést jelent, és nem egy pozitív kiállást. Tehát úgy megfogalmazni a hitemet, hogy én nem teszem ezt, meg ezt, meg ezt, meg ezt, meg ezt, meg ezt, ez a negatív megerősítés. A pozitív megerősítés az, amikor azt mondom, hogy én ezt és ezt és ezt és ezt teszem. Mi a különbség a kettő között? Hogyha valamivel szemben fogalmazom meg azt, hogy én ki vagyok és miben hiszek, akkor ez nem nevel és nem tanít engem sem közeledésre, sem kapcsolatépítésre, ez engem csak passzivitásra és elutasításra nevel. Mert ahhoz, hogy azt mondjam, hogy én nem ünneplek karácsonyt, én nem állítok fenyőfát, én nem csinálok semmit, én nem megyek el az iskola ünnepségre, nem kell tennem semmit sem. Egyszerűen azáltal élem meg a hitemet, hogy nem teszek semmit. Márpedig a bibliai kereszténység mindig cselekszik valamit. Jézus Krisztus követőit arról ismerik meg az emberek, hogy egymást szeretik. Jézus Krisztus követőit arról ismerik meg az emberek, hogy ők az evangéliumot hirdetik az embereknek. Jézus Krisztus követőit arról ismerik meg az emberek, hogy ők gyógyítanak, ajándékoznak, odafigyelnek a szegényekre, hogy jó dolgokat tesznek. A kereszténység pozitív módon erősítette meg magát, mindig folyamatosan arról szólt, hogy mi az, amit ők tesznek. Olyan módon megfogalmazni a kereszténységemet, hogy na ez az, amit én nem csinálok, ez passzivitásra nevel. Ez arra nevel, hogy üljek le a székre, és ne csináljak semmit. Hogy ne foglalkozzak az emberekkel, ne foglalkozzak másokkal, ne érdekeljen engem semmi. És akkor már rögtön kiúszhatom magam, hogy én milyen jó keresztény vagyok. Mert nem teszem azt, amit mások tesznek. A baj az, hogy azt sem teszem, amit kellene. Ugye? Ez egy nagyon fontos dolog. És az emlékekben benne van. Aztán van még egy érdekes dolog. Hogy miközben azok az emberek, akik így nőttek föl, vagy ezt élték át, hogy teljes egészében elutasítják a karácsonyt, például sóvárgást élnek át. Mert gyermekkorban nincs annál rosszabb, amikor látom, hogy az összes szomszédomnak hozott valamit a Jézuska. Már bocsánat, hogy ilyen katolikus módon fogalmazom, én katolikus családból vagyok. Nálunk ezt így mondták. Igaz, hogy karácsonykor hoz valamit a Jézuska. Nincs annál rosszabb, hogy én azt élem meg gyerekként, hogy mindenkinek hozott valamit. De nekem nem. És még hogyha meg is értem, mert szeretem apámat és anyámat, és ők erősek a hitükben, és azt mondják, hogy de... Értsd meg, hogy itt arról van szó, hogy nem vagyunk bálmágyimádók, kiállunk az igazság mellett, akkor is ott van az emberben a sóvárgás. Akkor is látod a fényeket, akkor is látod a karácsonynak a szépségét, a melegségét, mert van a karácsonyban szépség, és van melegség, és van emberi szeretet, és van még isteni szeretet is. Csak ez a te életedben nincs ott. És ezért ez a sóvárgás ott belülről marja az embert. És ez meghasonlást hoz az ember lelkében, mert azt is érzi, hogy miközben elutasítja a rosszat, ugyanakkor valahol belülről mindenki érzi, hogy a teljes elutasítással elutasítja a jót is. Elutasítja a jót is. Mert ez nem egyértelműen rossz, és nem egyértelműen jó, hanem ugyanolyan, mint a világ, hogy benne van a jó is, és a rossz is. És ez a teljes elutasítás, ez nem kellene. És ennek a következménye az elutasító magatartás, és nagyon sokszor lelki sérülések is. Mi a helyzet másokkal? Családtól függő, vagy negatív, vagy pozitív élményeink vannak a karácsony ünneplésről. Hogyha pozitív élményeink vannak, akkor ez megerősíti az összetartozást, a megbecsülést, a meglepetést és az örömöt. De hogyha negatív élményeink vannak, ha sose sikerült a karácsonyi beigli, ha mindig odaégett a karácsonyi ebéd, hogyha nem tetszett az ajándék, amit vettem, mert olyat adtam, amit én tudtam adni, és ne a másik nem arra vágyott, és ezért mindig megszólt és bántott engem, ez meg ide vezet. Az elmagányosodáshoz, igaz? Frusztrációhoz, azt élem át, hogy akkor teljesen hiába igyekeztem, hiába ez az egész, mindenki arról szól, hogy milyen csodálatos ez az ünnep, és számomra az egész csak kudarc. És akkor az ember azt mondja, hogy én karácsonykor lehet, hogy 500 ember vesz körül, mégis úgy érzem magam, hogy így vagyok, egy szál magam. Tehát vannak pozitív és negatív élmények. Akkor mi az, amit a Biblia mond a karácsonyról? Ha már ezeket így mind szépen végigvettük, és megnéztük, hogy a világ hogyan ünnepli, hogy mit jelent sokszor az igazság mellett való kiállás, akkor mi az, amit a Biblia mond a karácsonyról? Ugye felolvastam az igét az elején is, hagyj olvassam föl most is. Ezt olvassuk. Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. És arra nevel minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat józanul, igazságosan, igazán, és kegyesen éljünk a világban. mivel várjuk a mi boldog reménységünket, a mi nagy Istenünk és üdvözítőnk, Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését, aki önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden gonoszságtól, és megtisztítson minket a maga népévé, amely jó cselekedetekre törekszik. Ez a karácsony lényege. Ez az advent igazi lényege. Menjünk szépen sorban. Azt mondja Pál apostol, mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme. Mit jelent az advent a keresztény ember számára? Igen, Krisztus valóban megszületett erre a világra. Az, amit évszázadokon keresztül az emberek gondoltak, amiután vágyakoztak, hogy legyen szabadítójuk, hogy legyen, aki megmenti őket a bűneiktől, hogy ne kelljen örök halállal meghalniuk, hogy a végső ítéletben ne a pusztulás irányába tereljék majd őket, hanem az örök életre jussanak. Na ez kezdődött itt, adventkor. Mert az Isten fia született meg erre a földre. Mert valóra vált a reménység, hogy eljött az Isten báránya, aki el fogja venni a világ bűneit. Ez a karácsony igazi üzenete. Ez az advent igazi lényege. Ez az, amit nekünk, hívő embereknek meg kell értenünk, hogy ettől nagyobb ajándékot senki nem kaphat a világon, hogy Isten odaadta az ő egyszülött fiát az egész emberiségért. És ez az első, amit erről az igéről elmondhatunk, vagy amit ez az ige elmond nekünk, hogy ezért fontos számunkra az advent. Persze itt is van negatív megfogalmazás. Azt mondja, hogy azért jelent meg az Isten üdvözítő kegyelme, hogy ne legyünk hitetlenek, és ne legyünk a kívánságainknak élők. A hitetlenségről azt hiszem már elég sok mindent elmondtam. De itt pont erről szól minden. Az emberek azért fordulnak el az életükben a legtöbbször Istentől, mert Istent sokszor egy zsarnoknak, egy kegyetlen úrnak tartják. Azt gondolják Istenről, hogy ő az, aki azt mondta, hogy szemet szemért, fogad fogért a mózesi törvényekkel. Álljunk bosszút! Az igazság mellett való kiállás mások elpusztítását jelenti. Gondolják ők. És nem látják azt, hogy nagyon sokszor minden, amit az Ószövetségben olvasunk, az az embereken keresztül jött hozzánk. És az emberek nagyon sokszor a közvetítők életéből próbálták megállapítani azt, hogy milyen az igazi Isten. Abból, ahogy azt az Istent maga, a választott nép képviselte. És hogy képviselte a választott nép a Biblia szerint az Istent? Hát azt olvassuk, hogy sajnos nem jól. Ezért Jézus Krisztusnak kellett eljönnie ebbe a világba, hogy az emberek megismerhessék Jézus Krisztuson keresztül azt, hogy valóban milyen az Isten. Amikor megjelenik Jézus Krisztus ebben a világban, akkor az emberek megértik azt, hogy Isten maga a szeretet. Hogy Isten az emberek számára a legjobbat akarja. Hogy Isten néha furának tűnő törvényei is értünk, és nem ellenünk vannak. Mert ezzel is az Isten meg akar óvni bennünket. Nagyon egyszerű példa ez, nem? Azt mondja, hogy a te tested a Szentlélek temploma. Ne roncsd meg azt. Minden egészségtelen szokásra igaz ez. Egészségtelen szokásokkal élünk, megrontjuk a testünket. Istennel vétkezünk ezzel? Igen. És vajon magunknak nem? Minden egészségtelen szokással saját magunkat tesszük tönkre, az életünket rövidítjük le. Az Isten törvénye, az Isten igéje bennünket véd. Az egész Szentírás erről szól, hogy Isten a szeretet. Azért jelent meg az Isten üdvözítő kegyelme, hogy ne legyünk tovább hitetlenek. Hogy ne csak ezeket lássuk, hanem lássuk meg az Isten igéjében az értünk hozott áldozatot. És ne is legyünk a kívánságainknak élők. hogyha Isten lemondott mindenről, ha Jézus Krisztus lemondott mindenről azért, hogy az embereket megmentse, akkor az ember nem élhet úgy, hogy mindent magának akar. Enyém legyen a legszebb karácsonyi ajándék, a miénk legyen a legnagyobb fenyőfa, igaz? A mi házunk legyen a legszebben feldíszítve, a mi házunkon égjen az összes égő, a legtöbb égő, a faluban mindenki lássa, hogy mi milyen nagy ünneplők vagyunk, hogy milyen gazdagok és milyen szépek és okosak vagyunk, és még lehetne mondani az önzés tovább, nem? Hogy minden csak rólam és rólam szól. Én akarom megvenni a legjobb ajándékot, az én gyerekem kapja meg elsőnek az iPhone-t, és még soroljuk tovább. De ez önzés. A Biblia Istene azzal mutatta meg az ő szeretetét, hogy értünk adta a fiát. Alázatos volt, és nekünk szolgált. Miről szól az advent? Azt mondja a Biblia, arról szól, hogy a kívánságaidnak ne élj tovább. Ne az legyen a fontos, hogy neked mi a jó, hanem az, hogy másoknak. Hány és hány családanya van, aki ebben úgy megszenvedi a karácsonyt, nem? Mindenki fontos, de az anya ilyenkor egy rabszolga. Süt, főz, takarít. Másról se szól a karácsony. Csak arról, hogy ott áll egész nap, vagy a tűzhely mellett, vagy a mosogató mellett. Igaz? Mert a takarítást azt már egy héttel előtte elvégezte, amit meg majd ezután kell takarítani, azt meg majd még szilveszterig elvégzi. Amíg megint nem kezdődik a szilveszteri parti sütés-főzés. De ez alatt az idő alatt csak megy a robot, robot, robot. Mikor gondolunk a nőkre például karácsonykor? Mikor gondolunk arra, hogy na most te is leülhetnél egy kicsit, te is pihenhetnél. Magamnak is mondom ezt. Nézek itt bocsánat kérjében a feleségemre, de tényleg így van. Ne a kívánságainknak éljünk, ezt mondja a Biblia. Hanem mi legyen? Nagyon érdekes dolog, mert pont ünnepekkor szoktuk ezeket a dolgokat háttérbe szorítani, nem? Azt mondja, hogy ez az, hogy megjelent nekünk az Isten üdvözítő kegyelme, az arra tanít bennünket, hogy legyünk józanok, igazságosak, kegyesek, Krisztust várók, akik megtisztítattak, és akik a jóra törekszenek, a jó cselekedetekre törekszenek. Ezek a pozitív megszófogalmazások. Istennél mindig így van. Mond néhány negatívat, kettőt, aztán mondja a pozitívakat. Ugye látjuk, hogy sokkal több van ebből, rögtön 6 dolgot sorol föl itt Pál apostol, hogy mi az, amire tanít bennünket. Józanság. Ne együk túl magunkat, ne ígyük túl magunkat. Őrizzük meg a helyes gondolkodásunkat. Miért? Mert a józanságból következik az igazságosság is. Ha nem vagyok józan, akkor pont az igazságot veszítem el, az igazság érzetemet. És nem csak az alkoholról beszélünk. Józanság nem csak erről szól. Ugye a józan ész az nem csak arról szól, hogy nem ittam ma. Sokkal többről. Az egész emberről, az értékrendjéről, a gondolkodásáról, hogy legyünk józanok. Hogy a negatív élményeink, vagy a pozitív élményeink se vigyenek el bennünket rossz útra. Legyünk igazságosak. Kegyesség a Biblia szerint minden jóra való készséget jelent. Legyünk készek helyesen és igazán és jól cselekedni ebben az időszakban is. Legyünk szolgálatkészek. Figyeljünk egymásra. Milyen érdekes dolog, hogy ezeket azért mindig hallja az ember karácsonykor, de ez egy bibliai üzenet, a Biblia mondja. Aztán nagyon fontos dolog, hogy legyünk Krisztust várók. Miért? Mert semmi értelme nincs Jézus Krisztus első eljövetelének, ha azt nem fogja követni a második. De a Biblia azt mondja, hogy mindenre azért van szükség, mert Jézus vissza fog térni. Ezért az adventisták egyszer tőlem megkérdezte egy riporter, tévériporter, hogy tessék mondani, és az adventisták az azt jelenti, hogy az adventet ünneplik? Furcsa volt ezt nekem adventistaként hallani, hogy egy riporter, aki semmit nem tud rólunk, karácsony ünneplőnek néz bennünket, és azt mondtam, hogy nem, nekünk valóban fontos Jézus Krisztus első eljövetele. De az egész kereszténységgel együtt valljuk, hogy ebből következik a még fontosabb, hogy Jézus vissza fog jönni másodszor. És a karácsony igazán arról kellene, hogy szóljon, és az adventnek is arról kellene szólnia, hogy mi erre a másodikra készülünk. Mert az első már megvolt. Jézus már megszületett, Jézus már fölnőtt, Jézus már sok csodát tett, Jézus már meghalt értünk, Jézus már feltámadott, fölment a mennybe, Jézus már véghez vitte a mi megváltásunkat. Csak egy dolog van még hátra, hogy vissza fog jönni az övéiért. Ezért az advent igazi lényege, ennek az időszaknak is ennek kellene lennie, hogy én várom Jézus Krisztust. Számomra ő igazán fontos az életemben. És őt akarom beemelni ennek az ünnepnek a középpontjába. Mert ez szól arról, hogy megtisztítottak vagyunk Jézus Krisztus által, és ez szól arról, hogy akkor jóra is fogunk törekedni. Sokféleképpen ünnepeljük a karácsonyt. De azt gondolom, hogy a legfontosabb, hogy erre a kérdésre mi magunk megtaláljuk a választ. Hogy akkor mit tegyünk mi a karácsonnyal, vagy a karácsony ünnepléssel. Én azt gondolom, hogy csak egyet tehetünk. Megünnepeljük, ha ünnepeljük, bibliai módon. Jézus Krisztussal a középpontban. Úgy, ahogy azt Jézus maga is tenné. Másokat szolgálva, alázattal és szeretettel. Ámen.